könnyek. Igen, doktor úr. Igazán különös sajátságos eset. Egészen józanul és okosan szeretném előadni. Tudom, valamelyes ideg diszpozíció az egész tudományosan meg lehet magyarázni. Nem is vitatkozom én, hanem majd megpróbálom elmondani a szimptomákat úgy, ahogy én látom őket. Én ezen sokat gondolkodtam, és magam is csináltam egy elméletet a dologról. Ó, nem mintha azt hinném, hogy ön segíteni tud rajtam. Bár talán lehet segíteni ezen is, nem tudom. Hiszen az természetes, tisztában vagyok vele, hogy betegség. Amint itt ülök, szemben az állótükörrel, látom az arcomat. Sápat, békés és szelíd fej, vöröses szőke haj, enyhe és nyugodt szemekkel. És ezek a szemek olyan különös, idegen szomorúsággal néznek most rám. Igen, ezek a szemek, persze mondom, nagyon furcsa. Egészen egyszerű és szokott valaminek is nézni az ember, amiben nincsen semmi rendkívüli. Nos, éppen azt akarom magyarázni, doktor úr, hogy ez nem egyszerű és nem szokott, hogy mindenek mély és nagyon súlyos jelentősége van, és hogy ez egy egészen bizonyos, új és titokzatos, ez egy titokzatos betegség, bizonyosan betegség. Végre is megpróbálok beszélni róla. Nézze, várjunk, csak objektív leszek. Tudom, idegbeteg vagyok, doktor úr, mondjuk ki nyíltan idegbeteg, és tudom, milyenek az idegbetegek. Szigorúan és kíméletlenül kívülről vizsgálom magamat, és megállapítom, hogy hisztérikusok és kéjelgők egyfajtájába tartozom, azok közé, akik az idegeik beteg érzékenységét valami állandó és zsibbasztó izgalommal kell, hogy narkotizálják. Az én fajtámból kerülnek ki, bizonyosan az én fajtámból kerülnek ki az ópiumszívók és a hasis élvezők is, az alkoholisták és a játékosok, és azok, akik a képtelenség és förtelem iszonyatos és eszeveszett őrületéig feszítik a szerelmet, csak hogy ők a túlsó végleteken vannak. Míg én, nézzen a szemembe, doktor úr, nyugodtan és búsan kiállják az ön erős tekintetét. Ezek a szemek. Na most azt szeretném tudni, megállapította-e már az anatómia azt a csodálatos és érthetetlen kapcsolatot, ami a lelki jelenséget egyszerre és váratlanul testi jelenséggel köti össze. Íme lelki bánatom van, lelki érzeteim, valami elvon dolog. Aztán egyszerre szorongást érzek, összezavarodik és elhomályosul valami az érzetek között. És a következő percben víz, igazi, tapintható víz árad belőlem, konkrét jelenség, amit egy elvont, valótlan tünemény idézett elő. Mintha gondolat és érzés térben és időben anyagot formálhatna. A képzeletem, érti? Na most én mosolyog. Ezt tudománytalannak és naívnak tartja, értem. Hát akkor más valamit mondok. Nem gondolta még ön arra, nem vette észre ön azt a sajátságos hasonlatosságot, a könnyezés és a szerelmi mámor között? Én régen csodálkozással és elfogódva észrevettem. Mindkét esetben, hát milyen tudományos vagyok, így mondom eset, mindkét esetben az életérzésnek nagyon erős, borzasztó fokozásáról van szó. Egyik esetben ujjongás és diadal, görcsös fájdalom, görcsös félelem feszíti élettudatunkat, a másik esetben görcs. Görcs mind a kettő. Rettenetes, túlzott energiák kapaszkodnak az élet libegő árbóc kötelébe. A hajót veszekedett tarajok forgatják, táncol az élet, vagy ilyes valami. A kély és a gyötrelem görcse, érti ön? Fölzaklatott és riadt lelkünk tüdőnkbe, torkunkba, szívünkbe szorulva vonaglik. Valamit várunk. Borzasztó és rémületes megoldást. Valamit, ami a halálhoz hasonlít. A fejünket gránit sziklába fúrtuk bele, most halántékunk lüktető, irtózatos erővel tartja szétfeszítve a szikla repedést, de már nem bírja tovább. A következő percben lihegve elernyed majd, és az összecsukódó kő szerte roppantja koponyánkat. És ekkor a kés a kín tetején egyszerre megszakad a görcs, hirtelen nyugalom áll be, és kihűlt szívünkből vér szivárog el. A láthatatlan kéz elereszti agyvelőnket, s halálos megkönnyebbülése remeg át a boldog idegek billentyűin. Megnyugszunk, a halált érezzük. Most halk folyam indul meg belülről. elönti a partokat. Ez a kém mindenkét életjelenségnél ugyanaz. Nedvek távoznak el a testből, nedvek a megszakadt görcs magvából, amik méreggé váltak volna, s megfojtanának. A gyötrelem tetején duzzadt szemünkbe szökik fel a nedv, szerelmi mámor teljében, igen, doktor úr. Ó, nem, egészen nyugodt vagyok. Mosolyognom kell az ön aggodalmán. Azt akarom csak megmagyarázni önnek, ezekért a nedvekért volt a görcs, ez a megoldás, ez a megváltás, ez a felszabadulás, és ez a ki. Hogy a lelki jelenség, ijesztő vágy és rettentes gyötrelem testi jelenséget vált ki és belefúl, boldog, végtelen és tragikus halállal eltemetkezik a testbe, megadja magát. Ez a lélek hódolata a test előtt, ó, százszor éreztem. A megfeszült, megfeszített lélek elhanyatlik, átöleli kacagó szerelmese lábait, csiklandozó bőrét ájultan csókolja meg, hát így képzelem. Nagyon köszönöm, doktor úr, jobb is, ha így nevezem, mondjuk hát ez a kép pszichológiájának egy új elmélete. Ön igen figyelmes, tudom, hogy kicsit kúszán beszélek, igaza van, ez nem is tartozik ide. Hiszen én magam ismerem ezt a kérdést, én csak a véleményét jöttem kikérdezni. Mit gondol ön erről? És hogy is kezdjem csak, petyütt és fáradt vagyok. Valami nagy ostoba nyugalom van most bennem. Egy csendes folyó áradozik, messziről figyelem. Messziről hallom, amint beszélek. Nagyon csendesen és egyhangúan beszélek. Nem fárasztja önt ez? Most ne szóljon közbe egy ideig, amit még elmondok halkan és nyugodtan áradni fog belőlem, és én lassan lehúnyom a szemem. Szólottam eddig a kéről, és beteg kéjelgőnek neveztem magam. Érti-e már, a fájdalom kéjence vagyok. Nagyon furcsa betegség. Bizonyos, hogy csöndes, melankolikus természet vagyok, de nem ez a fő. Nem, az igaz, nem járok emberek közé. Látja, ez a szobám. Szeretem a szürke függönyöket és a kályhát, mert félhomályban van, és konokul, makacsul hallgat ásítozó ajtókkal. Nem, már régen nem zongorázom, de ülni szeretek a zongora előtt. Félkezem a billentyűkön pihen, s hangtalanul rémítgetem a csöndet. Várom, alkonyodik-e már. Lassan homályosul, a falak ráncosak lesznek, s mint két kimerült szem árkában, a két ablak alatt fekete gyűrűk torlódnak fel az árnyból. Még néhány perci szünet, érzem már, némán s boldogan indul szívem felé a néma bűn. Valamit közbe kell vetnem, mielőtt a folyamatról, kijelgésen, processzusáról beszélnék. Nem vagyok szentimentális, és gyűlölök minden pátoszt. Ezt tudnia kell, hogy megértsen. Ami az én lelkemben végbe megy, amikor szemeimmel bűnözök, annak nincs köze életemhez, kudarcaimhoz, apró és ostoba körülményekhez, melyek körülvesznek. Nem életemet siratom, s nem a dolgokat. Ez ostobaság. Ez egy folyamat, amit előidézek magamban, mámor és kéjelgés, öntudatos pszichikai művelet. Figyeljen, most érzem, el tudom mondani önnek, hogyan történik. Most egyszerre tisztán és világosan érzem. Látja, amit itt a zongora előtt ülök, sokszor az az érzésem van, hogy hangokat kellene megütnöm. Cisz, cisz, dé, és világosabban, érthetőbben szólalnék ezekkel a hangokkal. Nem gondolta még erre? Az agyunk szintetizáló, spekulatív produktumait, szóval értelmi gondolatokat nagy nehezen körülírunk, vagy szavakkal, de szervetlen és merev, formálhatatlan kérgek a szavak, mielyt arról van szó, hogy egy ad hoc önmagából fakadt, külön lelkiállapotot, szóval érzelmi állapotot magyarázzak. Persze, ha meggondoljuk, ez nem is lehet másképp. A szavaknak történelmi fejlődésük van, s megállapodott általános fogalmak fűződnek mindegyikhez, hiszen a legtöbb szó eredetileg egészen mást jelentett, mint ahogy én most szeretném. Szerencsétlen küszködés, de homályosan érzem, hogy 100 és 100 év múlva, mikor majd egészen pontosan és elhatárolva megkülönböztetik majd az emberek az agy érzelmi és értelmi működését, s mindkettőnek célját tisztán látni fogják, hogy akkor a társalgás nyelve zenei hangokból fog állni, mert érzelmi és hangulati szuggeszció lesz az emberek érintkezésének a célja, és ennek a célnek ama zenei nyelv felel majd meg, mely akkor világos és érthető lesz, s minden érzésre félremagyarázhatatlanul egyetlen árnyalattal felel. Szavakkal írni fognak csak, ó, plebejus szavak, durva és csökevényes fegyverei most egy harcolós, végső boldogságért küzdő, még meg nem állapodott társadalomnak. Szavak, szavak. Most egyszer hadd bíbelődöm veletek, összecsomózlak, raklak, rendezlek titeket. Hadd veszek egy hosszú, nehéz lélegzetet. Figyeljen, én is figyelni fogok. Mikor kezdődött, s hogyan fejlődött ennyire betegségem, nem tudom. S ha tudnám is, nem ez a fontos. Most már annyira vagyok csak fontos, hogy jól ismerem ennek az állapotomnak a természetét, s a roham egész lefolyását, úgy, amint előidéztem, tisztán tudom előre. Íme, ahogy mondottam, itt ülök a zongora előtt, s kezeim a billentyűkön pihennek. Alkonyodik. Ravasszul és óvatosan figyelek, odakünt elhalkul a rárma, s néma vizek kezdenek kopogni, tik-tak, tik-tak, mondja az óra is, tik-tak, tik-tak, mondom, s zúgatom fejembe a szót, mint a telefonkagyló zúgna a fejemben. Most, most érzem, közeledik. Egyetlen nehéz hangot ütök le a zongorán, s a meglökött húr felmordul, odabent az öbölben. Még nem jelentkezik? Tüdőm lassan szivárogni kezd. A két tüdőszárny megereszkedik, már nehezül, lassul a lélegzet. Most, most, még nem. Még kell valami. Egy szó, akármi, ez nyomorúság. De értse meg, ez a szó csak kisegítő, irritáló eszköz. Ezt a szót, mint valami fájdalmas, kemény tárgyat óvatosan és kegyetlenül lenyomom tüdőmbe, hogy a lélegzet nehezebb, lihegőbb legyen. Nehezebb, lihegőbb lesz. Most gyorsul a vonaglás, storkom már szorulni kezd, arcizmai megnyúlnak, s alsó ajkamat előre, kijelegve, görcsösen mozgatom immár, orrcimpáim remegve tágulnak, halk hörgés bugyog fel a mélyből, ó nyomorúság, életnyomorúsága. És most kifordult szemeimbe égön szökik fel, zsajongva zuhog le a könny. Ó, most érzem, zizegve, virgonc szaladással lefut az arcomon, ó, boldog nyugalom, rettenetes gyönyör. Érti-e már? Érti-e már, esténként, ha megnő ablakom előtt ennek az utcalámpának az árnya, s felfut a falon, nesztelenül felszedelődzöm, és leosonok. Kerítések vonulnak fel sorban, s gyanakodva, összehúzott szemekkel sandítok be üres telkekre, horosdás kölöncök lustálkodnak. Ostoba, pállott üresség. Még nem jött el az én órám. Elhagyott utcákon úgy bánt a csönd, mint a óriási kagyló bongana. Keresztül futom őket, hogy ismert tájakat keressek. Most százszor átélt utcák következnek, gyűlölt és gyilkos vidékek, melyek kikoptak már lábaim alól. Tessék elhinni, alapjában hideg és érzéketlen vagyok, élet és halál iránt egészen megbénult érdeklődéssel, ezek közönyös dolgok nekem. Mi van még? Még néhány üres utca. Most bulvárok következnek, most szép nők suhognak mindenütt. Ó, ne értsen félre, már dagad és nőni kezd a gondolat, amibe megkapaszkodhatom. Ez itt nők, nők, szép, szép, szép nők. Igen, ez talán az egyetlen lehetséges dolog, gondolom újra meg újra, szép nőnek születni. Igen, ez lett volna talán egyetlen esélyem. Doktor úr, keserű haragot érzek a nők iránt, irigylem őket. Gyermekkoromban, emlékszem, dühös mérget folytottam magamba, mert gyöngétségről és udvariasságról beszéltek nekem, s intettek irányukban. Már akkor meggyűlöltem őket. Nem akarok jó lenni hozzájuk. Érzem, hogy fölénnyel kell megvetniük az én bús férfi mi voltom. Őértük van mindes mi, mellékteremtményei a fajnak csak arra, hogy őket megtermékenyítsük. Az élet gyümölcsei ők létrehoztak bennünket, mint egy szervet, amire az ő testüknek szüksége van. Leválasztottak örökké élő testükről, s mi gyötrődő, pusztuló szervek, nyüzsögve hízunk körülöttük, s várjuk az áldozatot, aztán lerohadunk a földbe, s a koponyánk átkozott tartalmát, görcsös vágyak kocsonyáját, nyomorult agyunkat kilöveltük az ő testükbe. Érti-e, doktor úr, mi halunk csak meg, levelek porzók, a fa, a nő halhatatlan. Borzasztó. Kötéllel a nyakunkon mélységekbe ugrunk utánuk, velük vagy nélkülük, mindig miattuk halunk meg. Egyszer nyavajásan, vonagló görcsökkel a tüdőmben vágytam egy nőt, s irtózatos kínokat csomózott torkomba az irigység, hogy szeretem, s hogy oly szép, s hogy nem én vagyok ő. Kiszerettem volna tépni a száját, s rettenetes volt, hogy betelts önmagát csókoló szemei öntudatosan s borzasztó fölénnyel borultak el a kében, mikor áldoztam neki, s azt hittem, én fogok győzni. Aztán hihetetlen levertséget éreztem, és elsötétültem, mint az éj, mikor úgy nyújtotta felém csókra a kezét, hogy éreznem kellett, erre a mozdulatra a természet tanította őt. Egyszer ájult düh fogott el, egyenesen s nyugodtan állott egy kerítés előtt, és én valamiről beszéltem. Akkor láttam, nem figyel rám, és szájszögletében kihívó és bódítóan szép mosoly jelent meg. A kezében valami könyv volt, oda kaptam, kitéptem a kezéből, és odavágtam a szoknyái elé. Ő nyugodtan, egyenesen állt tovább, s ugyanazzal a mosolyan mutatott a könyvre, vedd fel, így szólt. Sötétséget éreztem, egy pillanatra elállt bennem valami, és amint görbült háttal lehajoltam a könyvért, esküszöm önnek, a halál süket szele volt az, ami akkor hajam közé fújt. A súlyosan omló szoknyák, mint a rettenetes magasságában elzárták volna a világot, és én valami ürességbe zuhantam. Behúnyt szemekkel átadtam a könyvet, elmentem onnan, mint az alvajáró, s akkor a lelkem is üres volt, mint a temető. Abban az időben, szerelmem egész korszakában nem tudtam sírni, de ezen az estén magamra maradtam, s rájöttem, hogy gyűlölöm őt, reménytelen és veszett irigységgel gyűlölöm. S nyomorult férfi ember én, hosszan és elvadultam, bolyongtam, este kábultam, mentem föl, s kongó fejjel feküdtem ágyamban, és fuldokoltam órákon át. Ájult álom következett, éjfélben tompa és halálos álmomban jöttek csak meg a könnyek, s én hanyat fekve, hangosan sípolva sírtam föl álmomból. Akkor két órán át úgy patakzott szememből a könyv, hogy nyírkos tócsa maradt a padlón. Rettenetes ké volt, azóta nem szeretek nőt. Igen, aztán nem találkoztunk. Miért, kérdi? Nem mentem többé hozzá, vagy ő nem akart látni. Mindegy, nem emlékszem. Most már tisztán látom. Nem őrjá volt akkor szükségem, mikor vacúba vágytam rá hónapokig az éjszaka után, hanem az emlékére, amit felhasználtam, hogy egy igazabb s hozzám méltóbb magános kéjét formáljak belőle, az én gyötrelmem kéjét. Hordoztam magamon, csörömbölve jött utánam. Esténként a második felvonásban föllopakodtam, s behúzottam a páholyok sötétjébe. És akkor megmerevedett, s kinyúlt arccal és csukott szemekkel tűrtem, hogy átgázoljanak testemen vad futamok. Mint valami paripák, úgy gázoltak a futamok, és én dermedten, sötéten szóltam le a szívemnek, ezek a borzasztó, dagadó jajgatások voltak, ezek a szabadulni vágyó, ágaskodó paripák, zűrzavaros, gonosz, kábító, gonosz káosz, ami szétpattantja az agyvelőm eresztékét, ez az én gyűlöletem iránta. Ezek a szorongató és kérlelhetetlen daganatok, ez ő. Ő nyomorgatja, döfködik, kínozza odalent a húrokat, ő bugyborékol gúnyos nevetéssel a triangulumok között, és ő búg, nyög, jajong fel hozzám az oboágból. Egész szavakat vettem ki néha egy elvont hangban, hihetetlen. Három hang egymás után, cisz, cisz, dé, és ez egy szót jelent, átszikázik az agyamon, akármit ezt, jaj, mi lesz, jaj, jaj, de azért mindig ez lappang benne, nyomorúság. Ilyenkor úgy lövel ki szememből a könyv, mint valami égő zsarátnok, de nem tökéletes a ké. A duzzadt szem hirtelen megszikkad, s nem tudja kilökni jól a vizeket. Dehogy, hiszen mondottam, elfeledtem aztán, mondom, hogy nem ő maga volt fontos. Később elmosódott ez a kép, és csak a készség maradt meg. Opera se kellett már. Hozzászoktam, hogy egy Verkli is megtegye ugyanazt a szolgálatot. Este felé elsötétült és nyomorúságos kapuk homályában kerestem, egy tűzfal mögött megállok, sóvárogva velesem, hogy mi vár rám. Népligetek körhintája mellett különösen szeretem. Vidám nyekergés tetszik tudni, valami külvárosi népdal ilyen, mikor tavasszal enyhe napsugárban mosolygott ránk vasárnap reggele. Várjon csak, dúdoljam? Igen, így emlékszik. A verklik rendesen vidáman játszak, és sebesen, pedig lassú és szomorú a melódia. Andante come triste. Mit mosolyog? Akkor az első és második sor között megállok, és nyitott torkomon engedem lefolyni e dallam gyűlölt szentimentalizmusát. Sikátorok sötét és lappangó árnyékában várok rá, sercegő utcalámpák alatt. A hold visszaszalad előttem, és kisebb lesz, azután akkora már csak, mint egy kis csillag. Most már megint azt a sort, hó, liheg már, vonaglig már. Folyjatok csak, zuhogjatok csak, átkozottak. Nincs kegyelem. Éjfélben a Café Chantantok lármájába vonszolom ezt a magános testemet. Képzelje csak, a dobogón festett arcú nők hegedülnek. Úgy tépik a reszelős húrokat, mint a sajgó és viszkető idegszálaikat tépnék ki rozog a testükből. Feketét rendelek, és így megy ez órákon át. Akkor meg így szólok magamba. Csönd! Vigyázz! Az éj közeleg! Mi van még? Egyszer még novemberben kint jártam a törvényszéki boncintézetben is. Sziszegő gázlámbák alatt néhány orvos növendék dolgozott. Barna, szétvagdalt hullákat metéltek. Hátul a homályban egy nagy láda állott, ide dobálták be a már feldolgozott részeket, és a homályban karok és lábak, törzsek kavarogtak a láda bűzös fenekén, s alul, egészen alul néhány vigyorgó és leszakadt fej, teljesen kiszáradt szemekkel. Akkor hazamentem, és otthon órákon át ültem a tükröm előtt, és néztem az arcom. Elferdült szájam húzogattam, gyötörtem lefelé, az állam felé. Nem akartak jönni. A fogamat csikorgattam, két ujjal folytogattam a nyakamat, átkozott, átkozott szemeim, dögöljetek meg! Muszáj! Máskor emlékszem, simán és szépen sikerült. Temetés, ilyes valami, egy katolikus temetőben. Sok ember, sok pap, csatakos ködben, hosszú-hosszú jegenyék, állék, furfangosan várok, míg elmegy mindenki, és egyedül maradok. Akkor oly édesen és nyugodtan közelgett. A puha és borús, süppet homokon hangtalanul mozgattam a szájam, mellemen át daloltam, Isten, Isten, milyen kevéssé fontos mindez, Istenem, miért csúfoltál meg bennünket? S némán folydogáltak akkor, utána halálos nyugalom következett, mely napokig tartott. Néha, de ez ritkábban, váratlanul s hirtelen jön, nem számítok rá, fél perccel előbb nem is tudom még. Egyszer fényes nappal a vásárcsarnokhoz közel siettem, az utca másik oldalán hajlott hátul, és nagyon vén ember jött, ősz, hosszú szakállal. Nem látott, egyszer egy uborkát szedett ki, megállt, nem bírta tovább, beleharapott. Szemeit behunyta, és ráncos pofáján két oldalt lecsurgott a lé. Mintha zöld könnyek zuhogtak volna, Ádám csutkája ráncosan mozgott, míg gyötrődve lenyelte. Mintha szívemből szakadt volna fel, úgy szökött szemeimbe a rettenetes szánalom. Nem tudom, hogyan történt, világos fejű és hideg vagyok, s túl minden gyermeke szuggesztión, szánalomról, öregségről. Tovább megyek. Hozzászoktattam magam, hogy parancsszóra szintes akkor ömöljön túl fájdalmam mámora, mikor én akarom. Vannak helyzetek és körülmények, melyek közt mámor állapotom szinte feltétlenül beáll, érti? És ezeket a helyzeteket most már ismerem, elő tudom idézni. Vannak szavak, amelyeket csak úgy el kell mondani. Vannak emlékek és arcok és tárgyak, amiket magam elé kell csak tenni. És vannak hangok, két hang a zongorán, és főleg, ó, ez a legfőbb, vannak könyvek és gondolatok, elhiszi-e? Vannak könyvek, amiknek lapját felütöm, ezt hallgassa meg, kérem, hajjön ide közelebb. Nem kopognak? Hát aztán, na mi van még? Nekem nagyon sok könyvem van, nagyon jól ismerem a könyveimet. Egyet többször elolvasok, sokat tudok kívülről is. itt feketéllenek az üvegablak fenekén, látja? Végtelen meddő sétáim után hazajövök, bezárom a kandi kíváncsi ajtókat, és bereteszelek mindent. Akkor lefekszem, lábaim reszketnek még a járástól, és akkor körülveszem magam velük. Körülnézek, zárva vannak az ajtók. Nem közelednek alattomos nevető nők a kulcsuk felé. Egyedül vagyok. Egyedül hagytak minket. Még egyszer lopva nézek körül, aztán kijelegve lapoznak ujjaim a simuló lapokon. Ismerem már a lapot, és ismerem ezt a mondatot, és tudom, milyen szóval kezdődik. Kérem, ne szóljon, ezt már meg kell hallgatnia. Ez igazán furcsa, nézze, találomra kiveszek egyet. Dosztojevszki Raskolnikovja. Akárhány olyan sor van benne, látja, ami nekem kell. No, ez az, ezt nézze. Mikor Raskolnikov azt mondja Porfírnak, maga elé nézve, elfeledve mindent, rettegését és büntetését, egész riadt, szorongó, szűkülő életösztönét azt mondja. Az igazi nagy emberek már itt e földön nehéz bánattal járnak. Ezt csöndesen és ravaszul olvasom el, és elfojtok minden gondolatot. Akkor már árad, dagad görcsös szemeimben a süket könyv. Most átfordítok, ide a végére. Raskolnikov Szibériában a fásult közöny és gőgös életmegvetés egy éve után egyszerre meglátja fegyenc társait, kikkel egész nap együtt volt. S kinyilván adja az ájulás után, mintha valami villámcsapás úgy döbbenti meg az első gondolat, hát olyan nagy dolog ezeknek az a tenyérnyi folt az ablak rácsai közt, és az a forrás, melyet naponta egyszer látnak munkába menet, hogy érdemesnek látják eladni miatt az életüket. Ezeket a sorokat sohasem olvasom még el áradó, boldog, nyomorult zokogás nélkül. Igen, doktor úr, a könyvek. Igen, ínyenc falataim, drága könyvek. Ó, csemegé nyomorúságomban kijelgő szívemnek. Nézze, itt vannak mind. Hozzászorítom őket a szemeimhez. Nincs egyebem náluk. A büszke, tragikus Hamlet, s azok a sorok, amikor Ofília elé ül, vagy Zarathustra, ez a rettentő vers, a zokogó visszatéréssel végsoraiban. Még sohasem találtam asszonyt, akitől gyermeket szerettem volna. Ha csak nem ez az a nő, akit szeretek, mert szeretlek, ó, örökké valóság. Mert szeretlek, ó, örökké valóság. Két mondat Schopenhauerből. Nézze, nehéz, únyi betűkkel itt, berámázva a falon. Úgy látszik, nem érdemelünk jobbat e kettőnél. Élet és halál, mint valami képet, egy böklini misztikus jelet, hosszan és mereven nézem meg két keretet innen. Remegő, hangtalanul vonagló szájam hosszan, nehezen gyötri szemeim. Borzasztó. Már jön. Akkor hirtelen átdobom testem a vánkoson, arcomnak két petyűt árka buján, mohó vágyjal érzi már csurogni a vidám vizeket. Aztán higgyel, ugye furcsa, nagyobb ez minden szerelmi kénél, ezekkel az eszmékkel, ezekkel a szavakkal kijelgek buján, reménytelenül, meddő gyönyörökben, magános férfi ember, akit a bárgyú természet megtagadott, meggyűlölt. Üres és tátongó eszmék, igazság, 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 itt vagyok borús szemeimmel, én nyomorult, földi, fölösleges élet. Ölj meg, igazság, tedd el lábod a fejemre. Eszmék, egy más dimenzió testei ti, forró testek, amiket lihegve ölelek magamhoz, amiket összeszorított szemeim közé ölelek, míg elfulladt öntudatom a gyötrelem gyönyörétől. Lábam, kezem sárga, riadt arcom a tükörben, gyűlölöm, elhányom őket magamtól, nem kellenek, nyögve, kapkodva meredek rátok. Jaj, csavarjátok ki a testem, mint a haszontalan és vizes ruhákat. Fonódjatok a nyakamra, gyűrődjetek a szemembe, gyúrjatok ki belőle minden szemetet. Én idegen testem, gonosz pántok, zuhogjatok csak. Mit, nem akartok megnyugodni? Hagyjon! Mit akar? Hogy mondta? Hogy én azt nem értem? Hát hazudom én. Hogy a tudomány, nem értem, hogy ez mind vízió, hogy egy elnyomott érzékiség, hogy magamat siratom, hogy egy lefolytott szerelmi csalódás, hát kérem, ön ostoba, mit bánom én, ön nem értheti meg soha. Hogyan? A boldogságom csődje, boldogtalan szerelem, nyomorúság, hazugok és gonoszok, nem azt mondtam. hiszen ők se kellenek már nekem. Eszmék koporsói, néma kötetek. Igen, leszek még boldog, tudom jól. Odakünt szorongó szívi utcák, remegő füstgolymokon túl mezők alusznak, érti? Mezők alusznak a szürke, ködös lágyhegyek alatt. Az én lelkem elvisz engem oda, és lefektet engem a nyírkos és puszta, szörcsögő homokra, és pára párolok ki a földből, magános, kihűlt csillagzatok felé. Kihűlt bolygó csillagok, érett gyümölcsök az égen, lógtok le fölében, titeket megedzett a sóslé, és én boldog vagyok veletek. Szelíd temető szitáló ködében fekszem, és jegenyék sora belé foly a temető ködébe. Nem, ne menjen még, no látja, a ciripelő rengetegből egy arc nyúlik felém, és elkékült, nyitott szájamra tapad. Távoli tüzek sziszegnek meg a dombok lankái fölött, és akkor megindul szívemből, szemeimből, tüdöm minden rekeszéből, megindul a könny, és akkor úgy fogom kilökni magamból, öklődve, rángatózva, úgy fogom okádni magamból a könnyet, mint a megrodgyant gleccserek, és a könnyek fortyogó szele lebugyog a dombok lankáin, s ködbe kuszál minden vonalat. Két kezem átszorítja a drága tiszta rögöket, és könnyekké szétömlött testemet az öblös, fekete föld szörcsögve beszívja. Tengerek és felhők felszívnak, tengerek és tiszta felhők, érti, érti, mert nem szabadott volna elhagynom őket. És emberré sűrűsödni nem szabadott volna soha. És akkor szétfoly testem fölött egy tiszta és erős hangot ismerek meg újjongva, amint kábultan bukik ki fejem a fullasztó vizek tetején. Egy hang dübörög végig tisztán és szilárdan felszabadult bércek falai közt. Ébredj föl, merülj ki, ne sírj, a borzasztó álom véget ért.